A fotók különlegessége, hogy térhatásúak. Ezt ma már úgy mondjuk, hogy 3D formátumban láthatók. 100 évvel ezelőtt azonban a technikát másképp nevezték sztereófotónak. Elképesztő térhatást eredményez az, ha ezeket a fényképeket egy speciális szemüvegen keresztül nézzük, amit a belépéskor a kiállításra megkapunk. A kiállítás érdekessége, hogy 3 szemszögből mutatja meg az első világháborút, az Antant és a központi hatalmak megközelítésében, illetve magánszemélyek nézőpontjából. Az első világháború volt az első olyan háború, amelynek során rendszeresen és tudatosan alkalmazták a fényképeket propaganda célokra. A Neue Fotografische Gesellschaft volt az a kiadó, amely a németországi és az osztrák-magyar monarchia polgárait látta el propaganda anyaggal. Az Antant vizuális propagandáját a Keystone View Company által kiadott 300 sztereó felvételt tartalmazó album jelentette. A német sorozat csak a győztes csatákhoz kapcsolódó jeleneteket mutatja be, a halált csak az orosz katonákkal kapcsolatban jeleníti meg. Ezzel ellentétben az amerikaiak, mivel a végső győztes rálátásával is bírtak, utaltak a szövetségesek vereségeire, és az Antant harctéren elesett katonáit is bemutatják a képeken. Rendkívül érdekes az is, ahogyan a civilek, vagy akár a katonák, katonatisztek látták a háborút, és mit tartottak érdemesnek megörökíteni belőle. Egy-egy csatahajó mindennapjait, koronázási ünnepséget. Vagy például érdekesek Peregi István magyar királyi orvosi tanácsos sztereófényképei, amelyek a galíciai fronton készültek. De fotókat készített Strobl Alajosné Kratochvil Aulízia is, aki a budapesti Epreskertben fényképezett sebesült katonákat, egészen pontosan Strobl Alajos szobrászművész műtermében. A kiállításról kérdezzük Sárándi Tamás muzeológust, történészt.
Speciálisnak mondható kiállítást, ugyanis ezek a korszakban készült hivatalos nyugat-európai, tehát egy amerikai, illetve egy német hírügynökség által hivatalosan kiadott, ebből kifolyólag nyilvánvalóan propaganda fényképekről van szó. Elsősorban azt próbálja bemutatni, hogy az ő szemszögükből hogyan nézett ki a háború. A 20. század elejére már felfedezik azt, hogy a sajtó mellett a fénykép az a leghatásosabb propaganda eszköz, ami által befolyásolni lehet a közvéleményt. Egyrészt nem csak tájékoztatni, hanem befolyásolni is. Két perspektívából külön teremben vannak bemutatva. Az amerikai hírügynökség révén az Antant perspektívája, és a német hírügynökség révén a központi hatalmak, tehát elsősorban Németország, illetve Osztrák-Magyar Monarchiának a perspektívája. Két típusú kép van. Vagy azt mutatja be, hogy mennyire jól felszerelt, jól működik az ő saját hadseregük, illetve hogy milyen rombolásokat végeznek, illetve hogy milyen pusztításokat végez a másik hadsereg. Tehát, hogy a saját magukat nyilvánvalóan igyekeznek pozitív fényben feltüntetni, az ellenséget pedig minél inkább negatív fényben feltüntetni, és ezeken keresztül lehet végigjárni és megnézni, hogy akkor ők hogyan látták, és hogyan próbálták mutatni. Ez valójában nem a háborúról szól, hanem arról szól az a kérdés, hogy ők korabeli hadvezetés, korabeli politika hogyan akarta, hogy a saját lakosságok lássák ezt a háború, illetve már egy idő után már arról volt szó, hogy a hátországot minden eszközökkel meg kell győzni arról, hogy továbbra is kitartson, továbbra is küldjék az embereket, a hadianyagot 4 éven keresztül, hogy kitartsanak a háborúban, illetve az egésznek van még egy harmadik perspektívája is, az első teremben van, ott pedig korabeli magángyűjteményben egy Felvinte Sándor nevű úrembernek van egy magángyűjteménye, első világháborús sztereófotók, az például arról szól, hogy egy egyszerű budapesti lakos a korszakban hogyan látta, milyen képeket készített, hogyan látta ő a háborút. Mit tart, hogy fontosnak lefényképezni a korszak budapestiről, hogy Budapesten nincsenek akkor harcok, nem frontváros, hanem egy úgynevezett frontvonal mögötti hétköznapokat, és hogy ő is megint az a fontos kiemelni, hogy ezek is már a korszakban is már sztereófotóként készültek, tehát nem utólag lettek térhatású átalakítva, hanem erre meg sztereófotóként készültek el.
Egy picit felbontjuk, akkor el tudjuk mondani azt, hogy hát mindkét oldal milyen jellegű képekkel akart végül is hát befolyásolni, ugye meggyőzni, tehát milyenek azok a képek, amelyek a pozitív, a sikeres oldalát mutatják be.
Hát elsősorban nyilvánvalóan az új hadi felszerelésekről szólnak, például hogy mekkora nagy ágyúik vannak nekik, milyen repülőgépeik vannak, milyen tankjaik vannak, illetve még mindenféle ilyen díszegyenruhába öltöztetett alakulatok vonulnak jobbra-balra, hogy mond a korabeli lencse előtt, mert nem kameráról van szó. Az ellenséget pedig megint megsebesülve mutatnak, illetve például nagyon érdekes, hogy a német hírügynökség által közölt fotókon, hogyha halottakról van szó, akkor az soha nem német vagy osztrák nyar, hanem mindig orosz. Német sebesült még található, de halott, ami halottakat ábrázol a fotó, mert ilyenek is van nem sok, de egy pár, az mindig oroszokról szólnak. Tehát, hogy így próbálták bemutatni, hogy ha ők akkor meg is sebesülnek, de aki nagy veszteségeket szenved, és aki meghal ebben a háborúban, az nyilvánvalóan az ellenség. Tehát, hogy ők a pozitív oldalon állnak, és van az ellenség, aki a negatív, és akit úgymond le kell győzni.
A történelmi dokumentumok milyen képeket őriznek a háborúról? Gondolom a haditudósítók csak lefényképezték mindazt, ami valójában történt a fronton.
Igen, de hogy akkor működik a cenzúra. Tehát, hogy egy haditudósító kiszedhetett végül is bármilyen fotót, de az, ami bekerült az újságba, illetve amit ezek a hivatalos tudósítások kiadhattak, azok a cenzúrán átmentek. Tehát, hogy csak olyanok mehettek át, és olyanokat lehetett publikálni, ami megfelelt a korabeli hadvezetésnek. Másik probléma az, hogy ebben a korszakban még a fényképekhez nagyon hosszú az exponálás idő. Tehát nem lehet úgymond idézőjelben akciófotókat készíteni, amikor rohannak, amikor lőnek. Egyrészt, másrészt, megint a hadutasító se ment ki az első frontba. Tehát ezek a képek mindig a front vonal mögött készülnek, az különböző táborokban, esetleg kórházakban, vagy a városokban, és emiatt úgymond ezek beállított, ezek megrendezett fényképek, mert egyszerűen meg kell beszélni, hogy most akkor megkérje pár percig álljon nagyjából ugyanabban a pozícióban. Mindig el tudja készíteni fényképeket, tehát ezek előre megtervezett, úgymond megkomponált fényképek, nem spontán, nem akcióképekről van szó, és mondom, még így is csak azok mehettek át, csak azok jelenhettek meg nyomtatásban, amit a korabeli hadvezetés úgy értett, hogy ez megfelelő az ő céljaiknak és propaganda eszközeiknek. A Nyugat-Európában, Amerikában 1000 számra vagy 100 000 számra készültek fényképek, nálunk egyre kevesebb. Ugyanakkor nálunk is megfigyelhető az, az első világháborúban, nézőletében van egy ilyen pozitív hatása, hogy több fénykép készült, tehát hogy már a falvakban is megjelenik azt, mérőbb bevonult volna, vagy amikor hazajött a családtag, akkor ez mindig egy jó alkalom volt, mert nem tudták, hogy hazajönne még egyszer, hogy akkor menjenek be a városba, hagyjanak volt a helyszínen egy fotóstúdió és készítsenek egy fényképet. Legtöbb családban legalább található egy-két fényképp, ahol a férfi tag az katonaruhában van beöltözve, de ezek nyilván ilyen statikus, klasszikus családi képek. Nálunk én például nem tudok arról, hogy lenne konkrétan a frontvonalról készült, mert nálunk ugye most a Maros megyei múzeum gyűjteményében frontvonalon készült fényképek, vannak szerencsésebb múzeumok, mint a nagyobb a gyűjtemények, ott elvétve található, de nagyon ritka eszem az a jellemző. Amiről én tudok itt a környéken, legnagyobb az a Székelyudvarhelyen található Kovács gyűjtemény, amik abban a szerencsés helyzetben vannak. A nagytata, ha jól emlékszem, akkor ő volt annak az alakulatnak, amiben ő szolgált az első világháborúban, volt a hivatalos hadditudósítója, tehát ugye volt a fényképész, és akkor megmaradt a gyűjtemény. Nekik több száz első világháborús kép van, de hát ez egy unikális gyűjtemény. Inkább az a jellemző, hogy nem maradnak meg, hanem a hátországról vannak, tehát a menekültekről, esetleg is rombolásokról, ha olyan helyen készültek, azokról még vannak fényképek, illetve megint az a 14-ben természetesen, amikor kivonulnak, tehát a helyi alakulat az megvan Vásárhelyen is, amikor a díszszemlére felsorakoznak a város főterén, aztán amikor kimennek az állomásról, tehát ezeket még rögzíti. De később a frontról már nagyon kevés, vagy szinte nincs semmi környékünkön megmaradva a fénykép.
Azt tudjuk, hogy kik készítették ezeket a képeket?
Figyel arra a hadvezetés, hogy azért ezek jól dokumentálva legyenek pontosan a propaganda eszközöknek, és ezért minden alakulatnak, illetve a hadsereg különböző a szintjén is már vannak kiküldött haditudósítók, megbízott fényképészek, akiknek az elsődleges feladata az, hogy készítsen ezeket a fényképeket, illetve aztán küldjék haza, amiket aztán rendszeresen betesznek az újságokba, most így név szerint én nem tudom, de hogy ez már úgymond ki van dolgozva, tehát figyelnek arra, hogy folyamatosan ellássák megfelelő információval a hátországot, nyilvánvalóan ez szűrt információ. Ezek a sztereo fotók, ezeket a háború végén a két hírügynökség kiadta ilyen külön albumokba, és fülös ezekből az albumokból lett kiválogatva ez az itt is bemutatásra kerülő körülbelül 100 ilyen sztereo fotó. Nyilvánvalóan az újságban, amik megjelentek, azok úgymond sima statikus képeket közöltek, de már ekkor is készültek sztereo fotók, és olyan ezeket külön ilyen képeslapokban adták ki, amihez megint meg kellett venni egy speciális eszközül, az úgynevezett sztereoszkópot, amiket csak akkor lehetett nézni. Ami a sztereo fotó, hogy tulajdonképpen két fénykép ugyanarról a tájról, ugyanarról az emberről. A lényeg az, hogy pár milliméter eltérés kell legyen a két fénykép között. Ezt a két képet végül is helyezik egymásra, az egyiket kék árnyalattal, a másikat piros árnyalattal, és ahhoz, hogy úgymond 3D-ben, tehát térhatással legyen a fényképnek, egy speciális szemüveggel kell most itt a kéretes vallásokon, ahhoz, hogy érvényesülni tudjon. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy rájönnek arra, hogy valójában az ember is két képet lát, abból kifolyólag, hogy két szemünk van, csak hogy mi ezt nem tudatosítjuk. Az agyunkban ez egy képé áll össze, de ahhoz, hogy annak a képnek legyen térhatása, ahol az eleve két kép kell, és akkor erre jönnek rá, hogy ugyanarra a tárgyról megfelelő távolságra elkészítik a két képet, és ezt a két szemnek úgymond megmutatják, akkor az az emberi agyban egy úgymond háromdimenziós képpé alakul át. És itt most arról van szó, hogy az akkor elkészült két képet úgymond beszkennelték, és ezzel az anaglif technikával egymásra rakta, ugyanúgy nyilván kicsit el van csúsztatva, általában a 65 mm a különbség a két kép között, mert annyi az emberi szem közötti távolság is.
A vándortárlat térképek segítségével is eligazít az első világháború hadszínterein. A sztereofotó technikai részleteit is taglalja, ugyanakkor minden egyes kép alatt részletesen szerepelnek a felvételek momentumai. Noha propagandáról van szó, akkor is végtelenül izgalmas végignézni mindazt, amit a hadifényképészek akkoriban megvalósítottak, hiszen nem a mai technikával dolgoztak, hanem több másodperces rögzítési idővel, ami azt jelenti, hogy sok esetben beállították a katonákat a megfelelő pózba, a tiszteket a megfelelő helyre rendelték a fénykép elkészülése végett. Természetesen mindezek a képek nem a fronton, hanem a frontvonal mögött készültek.
Arra vannak adatok, hogy mennyit bíbelődhetett vajon a fotós? Már mondottad, hogy azért hosszasabb volt a kép elkészítésének a folyamata. Mert ott például van egy gyakorlat, gondolom, ott, ahol lőnek, ott nagyon gyönyörűen beállna. Na, az is egy beállított kép, így párhuzamosan?
Tehát puskájukat beleszúrták abba a bálába, és akkor megkértek, hogy álljanak úgy egy pár perc. Tehát ebben a korszakban már létezik olyan fényképezőgép, aminek két lencséje van. Tehát nem kellett egyszer egy beállítást, aztán kicsit mozdulni és még egy beállítást, hanem már eleve két lencséje volt a gépnek, tehát egyszerre elkészítette a két képet, és a megfelelő távolságra volt beállítva. Meg lehetett csinálni, úgymond hagyományos fényképpel is, de akkor csak tárgyra volt, tehát emberről most nem lehetett ezt, csak a pontosan ki kellett számolni azt a szöget, hogy hogy lesz az jó, hogy úgy elkészíteni. De általában akkor úgy volt, hogy egy ilyen sínre szerelték fel a fényképezőképet, elkészítették a fényképet, mutatottak rajta kicsit, és még egyszer. De a haditudósítók már olyan fényképezőképet használtak, aminek két lencséje volt, tehát hogy a beállítás az már megvolt, de akkor is az exponálás idő több perc volt, tehát állványról kellett elkészíteni a fényképet.
Meg hát van itt lövészárokban is fénykép, és mindenhol, akkor azt jelenti, hogy tényleg olyan propaganda fotósok voltak, ahol bejárásuk persze, volt mindenhova.
Igen. Tehát mondom, hogy ezek beállított képek. Nyilván nem tudom, hogy pontosan hol készült ez a kép, amiről most szó van, de nyilvánvalóan nem az első vonalban van, hanem a második, harmadik vonalban, ahol oda ment a haditudósító, és akkor megkérte, hogy most akkor egy pár percig eljönnek, hogy amíg elkészít egy fényképet, ezáltal is mutatva, hogy akkor most milyen körülmények között vannak azok a katonák, akik éppen kint harcolnak, és időtöltővel védik a hazát.
Ezek vajon milyen státust élvezhettek a hadifotósok annak idején?
Mindenképpen egy kiemelt státusz, illetve egy védett státusz. Egyrészt már eleve nem kellett részt venni a háborúban, nem kellett bevonulni, illetve bevonultak, de nem fegyveres szolgálatot estettek, hanem hátországi szolgálatot, és emiatt bejuthattak olyan helyekbe, sokkal jobb körülmények között. Tehát akkor is, ha kimentek a frontra, csak időnként kilátogattak egy pár napra, elkészítették a fényképeket, és aztán utazhattak haza. Tehát mindenképpen egy megbecsült státusz, illetve eleve ekkor nagyon kevés embernek van fényképezőgép, aki már tudja, ismeri ezt a technikát, azt a hadsereget és úgymond megbecsült, ez szüksége volt ezekre az emberekre, tehát amikor megvan a sorozás, akkor mindig mindenkitől felveszik azokat az adatokat, hogy milyen más, bármilyen speciális tudással rendelkezik, és akkor adott esetben azokat nem frontszolgálat, hanem fegyveres szolgálat osztották be, hanem más szolgálat, nem kell semmilyen nagy dologra, egy egyszerű suszter is kormány tudott, akkor az valószínűleg nem került, hanem az a hátországba maradt, vagy a illető alakulatnak javította a felszerelését, a csizmáit, de az már egy sokkal jobb helyzet volt, mert nem került ki, és nagyobb esélye volt arra, hogy túlélje.
És még látható itt a kiállításon fegyver is, meg térképek, és meg különböző kiegészítő anyag. Milyen háttérinformációt nyújt még a kiállítás?
Hát vannak ezek a térképek, amik a nyugati frontot, illetve a keleti frontot mutatják be, azt, hogy pontosan hol húzódik a fronton, illetve hol voltak a korszakban a különböző erődök. Ezen kívül megint van magáról a technikáról leírás, hogy akkor ez hogyan készült a korszakban, milyen nagy cégek voltak, milyen reklámok voltak már a korszakban, és ezen kívül számítógépeken is lehet nézni ezeket a fényképeket, meg lehet nézni 2D-ben, 3D-ben, és illetve lehet még lapozni. Lássuk, hogy most akkor hogyan, most már a modern technikával hogyan néznek ki ezek a fényképek, illetve amivel még a Maros Megyei Múzeum kiegészítette ezt a kiállítást, az, hogy korabeli, most már a múzeum gyűjteményéből származó fegyverekkel egészítettük, hogy akkor mik azok a fegyverek, amiket leginkább használnak a különböző hadseregek a világháborúban. Tehát a múzeum gyűjteményében nincsenek 3D-s sztereofotók, csak hagyományos fotókkal rendelkezünk, úgyhogy mi így nem tudtunk ezzel hozzájárulni, és akkor ez a múzeum kiegészítése, akkor mi fegyvereket raktunk még be.
100 év telt el az első világháború óta. Nagy hangsúlyt fektetett a magyar állam arra, hogy bemutassa a nagy háborút. Mennyire kell bemutatni? Mennyire távolodtunk mi el tőle most már? Ez a 100 esztendő mennyi felejtést hozott?
Az első világháborút nagy részt felülélte a második világháború, tehát amire inkább az emberek emlékeznek. Centenárium még nagy részt azt mondhatjuk, hogy homályba merült, nagyon keveset tudtunk ezekről a korabeli eseményekről. Egy speciális a magyar helyzet, mert hogy megint a Trianon, illetve Trianon trauma magyar szemszögből felülírja az első világháború. Tehát mi általában nem az első világháborúba emlékezünk, hanem Trianonra. Semmiatt megint újra be kellett hozni a köztudatba, és tudatosítani kellett, hogy a Trianonnak van egy előzménye mindenképpen, tehát hogy nem következik be Trianon, mert semmiképpen nem úgy, ahogy bekövetkezett, ha osztrák-magyar monarchia, és azon belül a magyar állam nem veszíti el az első világháború. Tehát ezt mindenképpen majd, ha eljön a 2020 és a trianoni megemlékezés, akkor ezt kell tudatosítani, hogy az első és legfontosabb tényező az, hogy az osztrák-magyar monarchia elveszíti az első világháborút. És ez mindennek a magyarázatot. Sok más dolog is közel játszott, de hogy ez a legfontosabb, és emiatt fontos az a 4 év. A centenáriumi események, hogy akkor egyrészt emlékezzünk a hősi halottakról, emlékezzünk az áldozatokról, és tudatosítsuk azt, hogy akkor mi is történt, az mi vezetett oda, hogy végül is az osztrák-magyar monarchia annak idején elveszíti az első világháborút. És ebből kifejezően a románia vagy a román társadalom megint másképp emlékezik a világháborúk, nyilvánvalóan úgy vezetik, hogy ez egy logikus lépés a nagy egyesülés vezető úton, tehát hogy ők ebből egyetemben beleszámítják, hogy ők mennyire, tehát végül is győztes államok sorában fejezik be a Románia világháborút.